Vendégem Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke, szakmai vezetője. Arra kérlek, hogy húzd magadhoz közelebb a mikrofont, és én köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy. Szia!
Szia! Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, bocsánat.
Igen, ez szokott lenni, hogy ezt összekeverjük, de teljesen mindegy. Aki a rádiót nézi és minket hallgat, az már akkor mindenkit köszöntöttünk. Szóval azt mondtam, hogy sokat fogunk beszélgetni a kutyákról, illetve arról a speciális keresési feladatokra képzett nemzetközi vizsgákkal rendelkező kutyáitokról, akik nagyon sokat segítenek azért, hogy az ember egészségesen előkerüljön, nagy Isten életbe maradjon, és arra is kitérünk, hogy Törökországba is voltatok. De először én talán azzal kezdeném, hogy határozd már meg, ha meg lehet ezt, hogy mitől lesz egy kutya alkalmas ilyen jellegű feladatra, vagy minden kutyában benne van-e ez?
Természetesen nincs benne minden kutyában, és nagyon-nagyon nehezen meghatározható. Azt tudjuk fiatalkorban, kölyökkorban eldönteni, hogy mely egyedek alkalmatlanok. Aztán amelyik úgy tűnik, hogy nincsenek olyan hiányosságai, ami kizárja azt, hogy őt kiképzésbe fogjuk, azokról még mindig kiderülhet egy-másfél éves korban, hogy nem jutnak tovább, nem jutnak el odáig, hogy olyan csúcsokra tudjuk őket fejleszteni, hogy alkalmasak legyenek akár egy törökországi földrengés utáni mentés utáni munkálatokban.
Az, hogy alkalmatlan, ez idegrendszeri alkalmatlanság, viselkedésbeli alkalmatlanság, bár azt képzelném, hogy ez ugye egész pici korban van tesztelése, akkor ez inkább idegrendszer kérdése.
Nagyon
tehát, miből derül ki? Igen.
Nagyon összetett. Nyilvánvalóan az idegrendszer alapvető részeinek kell elég fejletnek lenni ahhoz, hogy egy kutyát alkalmazni tudjunk ilyen munkákra. Ezt természetesen kölyökkorban nem tudjuk minden részletében tesztelni, hiszen a fejlődés során a genetikai kódunk határozza meg a fejlődésünket és azok az ingerek, amik értek egész életünkben. Ugyanez a helyzet a kutyánál is. Tehát van egy genetikai kód, ami alapján ő fejlődik, és van egy csomó inger, ami éri őt, és ez alapján ez a fejlődés valamilyen szinten befolyásolható, de a kód az bizony nagyon kőkeményen ott van, és hogyha az megakadályozza azt, hogy ő továbbfejlődjön, akkor akármit tehetünk, nem fog továbbfejlődni.
És ez bármikor kiderülhet, hogy
ez később szokott kiderülni, aha, és ez nagyon kellemetlen ilyenkor, aztán vérző szívvel ugyan, de gazdi keresés folyik.
Aha. De hogyha valaki alkalmas, akkor milyen jellegű, vagy mik a lépések a kiképzésében?
A legfontosabb egy keresőkutya kiképzésénél, hogy legyenek olyan ösztönei, ösztönnek hívjuk például a játék ösztönt, zsákmány ösztön hivatalosan, de a játék után való vágy, játékra való vágy, az élelem utáni vágy, ezekre nagyon jól lehet építkezni, hogyha a kutyának kellő módon megmagyarázzuk, hogy mi az, amit elvárunk tőle ahhoz, hogy ehessen, vagy ahhoz, hogy játszhasson, akkor nagyon jó eredményeket lehet elérni.
Tehát ezek azok, amik az ő jutalmai, dicséretei.
Így van, ez a fizetés.
Kb. Mondhatjuk azt, hogy ő nyilván nem feltétlenül van tisztában a tragédiával, de hogy ő egy olyan helyzeté, tehát egy helyzetben ő azért teljesít, hogy utána megkapja ezeket, mint étel és játék?
Így van, a saját értelmezése szerint
saját
ő egy ilyen bevetésen játszik. Tehát, hogy azért küzd, hogy a játékát, vagy adott esetben, ha úgy volt képezve, az élelmét elérhesse, azon keresztül, hogy ő jelzi az ott lévő szemét, biztos benne, hogy adni fog neki enni, vagy adni fog neki egy labdát. Hát nyilván nem ad, de így is megkaphatja akár tőlünk a kiképzőktől, vagy bárkitől, aki ott van a közelben. Vagy ha egy ilyen esetben kimarad mondjuk az adott körülmények között a jutalmazás, azzal sincs semmi tragédia, hiszen a farkasok 10-szer is vadásznak, míg egyszer sikeres a vadászat, ezért aztán nem alakulnak azonnal vissza ezek a kialakított viselkedések.
Ilyen értelemben ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint amikor egy terápiás kutyát képzünk. Tehát, hogy mindegy, hogy mi az a munka, amit ő elvégez, a kutyák a saját értelmezésükben, a saját világukban, a saját céljaikért teszik meg. A lényeg, hogy jól motiválható legyen.
Így, ezt teljesen jól mondtad, igen.
tehát ne legyen ebben flegmatikus, mondjuk, hogy van, mindegy is neki.
És még egy csomó egyéb tulajdonságra is szükség van ahhoz, hogy menteni tudjon. Például csak egyet, hogy...
Na, ez az, biztos vagyok benne, hogy oké, ez ami, motiválható,
ami
de aztán hogy
később derül ki. Vannak kölyök kutyák, amik remekül mozognak a romb területen, aztán mondjuk másfél éves korukban, mint mondjuk egy 30 éves ember, amikor paranoiás lesz, akkor kiderül erről a kutyáról, hogy hát bizony, hogy fényes felületeken nem akar majd mozogni. Annak ellenére, hogy kölyök korában rengetegszer volt ilyen helyen, és semmiféle egyéb tünetet nem mutatott félelmet vagy elszasolt, remekül játszott ezeken a helyeken, majd felnő, és úgy dönt, hogy hát ő nem érzi jól magát, és ezekkel a kutyákkal nem tudunk mit csinálni.
Hát ez nagyon nehéz lehet, mert végülis bármikor jöhet egy olyan helyzet, igen, amire ő azt mondja.
Igen, igen, de azért egy 2 éves kutya, amikor eléri a vizsgaszintet, akkor már azért sok mindenen keresztül ment, és akkor már nagyon sokat tudunk róla ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy egy bevetés során is teljesíteni képes.
Az a romantikus elképzelés, hogy a kutya segíteni akar az emberen, és az életért dolgozik, az teljesen kivehető a képletből?
Antropomorf, igen.
Tényleg?
Igen, igen. Nem gondolom, hogy ő ezt át tudja érezni egy ilyenkor. Mik a következményei az ő viselkedésének?
Pedig olyan...
Tudom, lelombozó.
Nem, igazából ettől még ők ugyanúgy hősök, hiszen kitéve egy csomóféle körülménynek teszik a dolgukat, és... nyilvánvalóan azért, főleg a kiképzések után, meg már jó ideje együtt dolgoztok, tehát nyilván terhelhető is jó ideig, tehát nem fogja abba hagyni, csak azért, mert már kaptam egyszer labdát, tehát ő csinálni fogja feltehetően felszólításra tovább.
Ugye annyi tréninget éltünk, igen, már meg együtt, hogy én pontosan tudom, hogy egy-egy eseménynél mi az, ami elvárható tőle. Uh-huh. Tehát, hogy... százszor is be lehet küldeni egy romra egymás után, és százszor jelezni fog, ha kell, de, mert hogy a tréningeken is megtörtént, és millió helyszínen megtörtént már, és pontosan tudom, hogy mi az, ami következni fog egy ilyen esetben, hogyha ő például egy romok alól kipárolgó szagot fog érezni.
Na és hogyan történik, tehát milyen mesterséges környezetben történik az ő kiképzésük?
Ezt nagyon büszkén mesélem el, ugyanis Jászberényben a mi alapítványunknál van az egyetlen olyan ilyen nagyméretű épített műrom, ahol egy vasúti katasztrófa, légi katasztrófa és most egy földrengés helyszínt alakítunk ki. A többiek már ki vannak alakítva, a földrengés helyszínének a kialakítása pedig most folyik, kifejezetten olyan körülmények között, olyan körülményeket próbálunk itt imitálni, amik ott is létrejöttek, úgyhogy például egy felborult épületben, ahol minden derékszögű, meg minden párhuzamos, de semmi nem vízszintes és semmi nem függőleges, tehát ilyen helyzeteket, ilyen körülményeket próbálunk kiépíteni, nem kis költségen. Nagyon komoly támogatók vannak mögöttünk, ezt is nagyon büszkén mondhatom. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan cég van, amelyik látja ennek a lehetőségét, és bizony, hát ilyen csúnya szó, hogy zsebbe nyúl, de igen, tehát zsebbe nyúlnak azok a vállalkozók, akik másra is költhetnék ezt a pénzt, de azt mondják, hogy ez egy jó cél, támogatom.
Hogy legyenek ilyen kutyáink, igen, ami akár itthon, akár bárhol bevethető. Hogyan néz ki egy ilyen kutyával a kapcsolat? Tehát tehát nyilván ezeknek a kutyának megvan a gazdája, bár ugye volt egy ilyen mondásod, hogy amikor kiderül, hogy valamelyik tovább nem képezhető, akkor gazdikeresésbe kezdtek. Ugye az azt jelenti nekem, hogy akkor az ott mégsem egy gazda, hanem inkább egy felvezető vagy kiképző kutya kapcsolat volt, és utána, mivel ő nem fog tudni dolgozni, megy és lesz neki más gazdája. De aki megmarad, az annak hivatalosan és örökre van egy gazdája a nyugdíjas koraira is?
Így van. Az alapítványnál vannak kutyák alapítványi tulajdonban, meg vannak saját tulajdonban az önkénteseknél. Az az optimális eset egy csúnya szóval élve alkalmatlan kutya kapcsán, hogyha a gazdi bevállalja, és élete végéig kenyeret ad ennek a kutyának, illetve hát kutya eledelt ad neki, és élete végéig szeretni fogja, nyilván ez az optimális eset, viszont vannak azok a helyzetek, amikor egy gazdánál már az ötödik ilyen kutya van, és akkor bizony hát dönteni kell, mert ahhoz, hogy ő neki legyen egy másik mentőkutyája, ahhoz ennek az alkalmatlan kutyusnak egy új családot kell keresni, bármilyen fájdalmas is.
Értem, meg hát nyilván ebben akkor benne van, hogy az, akivel ő dolgozott, az akar dolgozni tovább. Tehát neki társra van szüksége. Így. De aki társ, az már utána, amikor nyugdíjazzák, ő társ marad.
Abszolút. Velünk élnek ugyanúgy, mint a kedvenc kutyák. Tehát benne a lakásban.
És ugyanaz az élet, mondjuk, tehát ugyanúgy biztosítani kell neki a játékidőt, biztosítani kell neki.
Neki a játékidő a tréning.
Tényleg?
A játékidő a tréning. Ő ilyenkor játszik, örömmel csinálja, és ebben éli ki önmagát.
És olyan idő nem kell neki, amikor ő is lehet rendetlen, lophat az asztalról.
Hát olyan, hogy lophat az asztalról, hát nem lehet, de lehet rendetlen, igen. Tehát, igen,
tehát amikor igen. Nem az van, hogy lesi, hogy mit kell csinálni, nem az van, hogy kapcsolódik, hanem csak van.
Abszolút. Vannak ilyen időszakok, nyilván vagyunk, nagyon sokat vagyunk együtt, időnként kimegyünk, és akár teljesen céltalan sétákra is, úgyhogy vannak ilyen időszakaik, de az életük legnagyobb részét vagy otthon töltik el velünk, vagy pedig valamilyen kiképzésben töltik el velünk.
Jó, én azért szeretném mindenképp kiemelni ezeknek a kutyáknak a különlegességét, és valahogy nem nagyon megy le nekem az, hogy ők ezt csak az ételért vagy a játékért csinálják, mert én azt gondolom, hogy valamiért, tehát ő valamit lát az ő gazdájában, aki az ő párosa, akivel ő együtt dolgozik, tehát nem feltétlenül úgy figyel rád, mint egy kis házi kedvenc, hanem feltétlenül érzi a jeleidet. Milyen viszony kell, hogy kialakuljon?
Abszolút köztetek? Baráti és abszolút bizalmas viszony van a mentőkutyás és a mentőkutya között. És hogy
de ez valami karizma a mentőkutyás részéről, amit a kutya érez?
Nem tudom, hogy karizma-e. Egyszerűen kialakul egy olyan bizalom, hogyha én rámutatok egy helyre, akkor ő teljesen biztonsággal elhiszi azt, hogy ott van valaki, és azt meg kell keresni, meg kell jelezni, és akkor enni fog adni. De lehet, hogy egyébként nem... Ez az én véleményem. De nem mondom, hogy nem lehet egy más út. Nem mondom, hogy nem lehet egy más elmélet emögött. Az mindenképpen biztos, hogy megfelelő képzési szinten, tehát mondjuk egy 4-5 éves kutya, hogyha folyamatosan ezt csinálja, teljesít, rengeteg bevetésem van, rengeteg tréningem van, akkor előbb-utóbb jutalmak nélkül is teljesít, mert egyszerűen maga ez a teljesítés számára jó. Most, hogy emögé milyen magyarázatot teszünk, hát nehéz. Ezen az etológusok is vitatkoznak, a kutyások is vitatkoznak. Nincs ez tudományosan bizonyítva, hogy a kutya képes-e emocionális módon átélni azt, ami történik például egy földrengés utáni mentésben.
Oké, és te, mint gazda, mint kiképző, mint kutyás mentős, te mit érzel a kutyád iránt, meg abban a helyzetben, amikor vele vagy egy ilyen szituáció előtt?
Én nekem közben. A kutyám a társam. Tehát, hogy nagyon féltem egyrészt, másrészt meg hát tulajdonképpen ő azért van ott velünk, hogy azokat a feladatokat megoldja, amit mi nem tudunk, tehát hogy igyekszem a lehető legbiztonságosabb körülmények között az ő segítségével megszerezni azokat az információkat, amiket mi nem tudunk megszerezni egy földrengés kapcsán.
A nagyon félted, az mit jelent?
Hát nagyon megnézem azt a helyet, ahová én őt beküldöm.
Beengedem.
Tehát nem...
Tehát nincs vakmerőség ebben.
Nincs vakmerőség, nagyon fontos a speciális mentők biztonsága is, és ugyanilyen fontos a kutyák biztonsága is.
Világos. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, rá fogunk térni egy a praktikus dolgokra, meg hát nyilván kitérünk Törökországra is, úgyhogy zene után folytatjuk, maradjatok ti is, Szabó Gábor a vendégem.